Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Drámaian emelkedik a mianmári földrengés áldozatainak száma, írja a Magyar Nemzet. A mentés harmadik napja is drámai képeket hozott a földrengés sújtotta térségből. A Mianmar középső részén bekövetkezett 7,7-es erősségű földrengés halálos áldozatainak száma már meghaladta az 1600 főt, és még több mint 3400 sérültet tartanak nyilván. A segítség azonban sok térségbe még mindig nem jut el. A Mianmar területét pénteken megrázó földrengés nyomán egyre nő a halálos áldozatok száma. A katonai rezsim mai közlése szerint már legalább 1644 ember vesztette életét, és 3431-en megsérültek. Az eltűntek száma meghaladja a 130-at, miközben még mindig sokan rekedhettek a romok alatt, különösen a rengés epicentrumához közeli, Mandalay térségében. A mentési munkálatok rendkívül nehézkesek, mivel az ország infrastruktúrája is súlyosan károsodott. Utak, hidak, távközlési hálózatok omlottak össze, több térség pedig teljesen el van vágva a külvilágtól. A BBC-nek nyilatkozó mentőcsapatok szerint az áldozatok száma tovább fog emelkedni, mivel sok helyen még el sem kezdődhetett a mentés. Dél-Korea déli területein újjáélettek az erdőtüzek szombatra virradóan, és ezek halálos áldozatainak száma 30-ra nőtt, közölte az illetékes tűzoltóság. Az ország erdészeti szolgálata korábban arról tájékoztatott, hogy péntek délutánra sikerült teljesen megfékezni a több tucat halálos áldozattal és sérülttel járó erdőtüzeket. A hivatal a tüzeket Dél-Korea eddigi legsúlyosabb erdőtűz katasztrófájának nevezte, amely során mintegy 48 ezer hektárnyi erdőterület perzselődött fel. A tűz 2996 házat és több mint 1000 mezőgazdasági létesítményt is megrongált. Az erdészeti hatóságok közlése szerint az Észak-Kjongszang tartományban lévő Andongban a tűz szombaton hajnali 3 óra körül gyulladt ki újból. A hegyvidéki területekre 11 helikoptert vezényeltek a tűz megfékezésére. A hatóságok szerint a délebbre fekvő Iszongban is újból fellángoltak a tüzek. Ezek megfékezésére 9 tűzoltó helikoptert, 230 hivatásos és önkéntes tűzoltót, valamint 50 katonát vezényeltek. Április közepétől megkezdődik azoknak a szavazási csomagoknak a kézbesítése, amelyekben a magyar emberek véleményt nyilváníthatnak Ukrajna uniós tagságáról, csatlakozásával járó veszélyekről. Hídvégi Balázs parlamenti államtitkár hangsúlyozta, hogy Ukrajna felvétele az EU-ba minden magyar életére hatással lehet. A felelős döntéshez tisztában kell lenni a csatlakozás előrelátható következményeivel és kockázataival. A politikus emlékeztetett arra, hogy hamarosan megkezdődik az Ukrajna EU tagságáról szóló szavazási csomagok kézbesítése. A borítékban többek között benne lesz egy papír, amely a legfontosabb szempontokat és kockázatokat foglalja össze az ukrán csatlakozással kapcsolatban. Az országos főállatorvos a ragadós száj- és körömfájás járvány megfékezése érdekében mától újabb intézkedéseket vezet be, és már a meglévőkön is módosít. Többek között az ország teljes területén tilos lesz a betegségre fogékony fajokat bemutató vásár és kiállítás szervezése, közölte a Nébih. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleménye szerint minden korlátozás alá eső terület esetében érvényes, hogy a betegségre fogékony állatokat tilos be és kiszállítani onnan. A Nébih kiemelte, hogy a szlovákiai és magyar kitörések körüli védő- és megfigyelési körzetekben a ragadós száj- és körömfájásra fogékony állatokat legalább április 7-éig zártan kell tartani, azok sem legelőre, sem karámba, sem kifutóba nem engedhetők ki. Ezeken a területeken a házi vágáson kívül kizárólag a hatóság által kijelölt vágóhidakon lehet az állatokat levágatni. Az így kapott friss hús szállítására is több szabály vonatkozik, például más tagállamba vagy harmadik országba nem vihetők el. Híreink végén az időjárásról. A változó felhőzet mellett hosszabb időszakokra kisüt a nap, ugyanakkor kisebb körzetekben akár egész nap borult maradhat az ég. A Dunántúlon fokozatosan megszűnik a csapadék, majd délután főként a középső ország részben alakulhat ki elszórtan eső, zápor. Az Észak-Dunántúlon erős lesz az északnyugati szél, északkeleten ugyanakkor gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 12 és 18, késő este 7 és 12 fok között valószínű.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Folytatjuk múlt heti adásunkat, melyben a szülés-születés témakörében beszélgettünk Fejtnék Rajcsik Ilonával, az Összhang Egyesület elnökével, perinatális szaktanácsadóval. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Visszautasíthatjuk például az oxitocin beadását? Mert hogy ugye ez még egy nagyon fontos része ennek, ugye a gyorsítás, ahogy említettem.
Igen, hát már nem is csak a gyorsítást, hanem sajnos még mindig alkalmaznák, ez nem minden kórházban van így, de még mindig alkalmazzák az úgynevezett oxitocin próbát. Tehát, hogy az befektetik az anyát, és akkor oxitocint adnak, hogy reagál a baba rá. De miért is? De amire te gondolsz, igen, hogy felgyorsítják a szülést az oxitocinnal. Hát ez nagyon érdekes, mert hogy az oxitocinért, aki feltalálta, Nobel-díjat kapott. De tudod, mire találtak ki? Hogy a vérzékeny anyák ne vérezzenek el. Erre találták ki. Csak aztán rájöttek, hogy ja, azt a célt is szolgálhatja, hogy meggyorsítjuk a szülést. Csak éppen most én beszélgettem egy olyan kismamával, akinek megindították és meggyorsították a szülését. Iszonyú fájdalmas. Nem olyan, mint a természetes. Ezt azért mondják az anyák, akik szültek így is, szültek úgy is, összehasonlíthatatlanul elviselhetőbb az, amikor természetes. Mert azért a természetes...
Ez annak folyamata van. Tehát a szervezetünk pontosan, folyamatosan
építi nagyon fontos,
fel.
Amit mondasz. Folyamata van, mert általában lassan indul be, gyengédebbek a mi összehúzódások, és csak később kezd erősödni, gyakrabban lenni az összehúzódásoknak, és fel tud épülni, és a test is hozzá tud alkalmazkodni, és a baba is. És olyankor tényleg, amikor azt mondja valaki, hogy 12 órát vajuttam, akkor azért az nem azt jelenti, hogy a falat kapartam, de ha a mesterséges oxitocint megkapja, akkor akár igen.
Akkor fogja, igen.
Akkor akár igen. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy ennek a mesterséges oxitocinnak lehet, hogy van létjogosultsága, amikor már nagyon elfáradt az anya, és kell valami segítség a vége felé. De nagyon gyakran az elején használják, amit úgy olvastam szakirodalomban, nem is szabad lenne látás szakaszában a szülésnek felgyorsítani. Mert hogy nincsen készre, és ezért van nagyon sok császármetszés.
A másik szerintem fontos kérdés, ami talán mozgathatja még a kismamákat, az az, hogy az NST az elég sok mindenben korlátozza a kismamát a szülés alatt.
Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert én egyszer voltam egy professzornak az előadásán, a magyar szülészorvosoknak a feje volt, és kivetítette nagy piros betűkkel, hogy állbiztonságot ad az NST. Hát és én azért voltam annyira bátor, hát a kellhez bátorság, csak úgy mondom, hogy megkérdezem, hogy de akkor miért erre építik az egész folyamatot szinte? Van, ahol állandóan használják. Nincs más. Csak hogy elbiztonság, és azért van olyan sok császármetszés, mert amint a baba a szíve úgy reagál rá, akkor azonnal inkább császármetszés, nehogy valami baj legyen. Tehát, hogy egy kis önvédelem is van benne, ez az egyik. A másik, én egy külföldi irodalomban olvastam, mert ez volt a szakdolgozatomhoz a kérdés, és ezért néztem utána, miért használnak, ha már oxitocint kap, mesterséges oxitocint bekötik az anyának, akkor már muszáj rajta lenni állandóan az NST-nek. Mert nem tudjuk, és nem tudják, hogy a baba szíve hogy reagál ennek erre a felgyorsításra. Érted? Szóval ez olyan iatrogéniának nevezik, ezt neve is van, amikor az orvos vagy a szakszemélyzet okozza azt a problémát, ami éppen van. És itt megint azt mondom, én nem gondolom, hogy rossz szándékból teszik, inkább csak az így szoktuk, ez működik.
Igen, hát itt ugye pont azért kérdezem, mert hogy egy viszonylag természetellenes, sőt nem viszonylag, egy természetellenes pozíciót követel meg maga az NST vizsgálat, az már a vajudás ideje alatt. Ebből nem mozdulunk el, úgy tűnik. Tehát a szokás az úgy megmaradt.
De azért, én azért szoktam biztatni az anyákat, ha minden rendben van, mert minden kórházban csinálnak felvételnél, tehát hogy kell, hogy legyen. Otthon de szülésnél is hallgatják a baba szívhangját, de nem NST-znek. A szívhangot hallgatják, hisz az a fontos, ha a baba szívhangja rendben van, akkor rendben van. Tehát, hogy igen, van egy csomó olyan dolog, ami berögzült valamiért, és nagyon nehéz elmozdulni belőle, ugye a szokásainkat, a hétköznapi szokásainkat is nehéz megváltoztatni. De volt már olyan anyám, aki kérte, hogy ne legyen rajta állandóan. Nem értették ugyan meg, hogy miért, de tiszteletben tartották.
A tudás hatalom, ez most jól látszik. Tehát igen. Az anyának, ha felkészül, akkor igen. Ott van a kezében az a tudás halmaz, amivel ő tud reagálni.
Igen. Igen, hát amíg megy minden a természetes folyamat a útján, addig ezekre nem lenne szükség. Hát ugye ez a gépesítés, hát ez hát így van, mindent kívülről akarunk megváltozni, csak a reklámokra gondolunk, hogy nincs időd a fejfájásra, kapj be valamit, tehát hogy mindig kívülről, nem belülről. Egy szülés pedig az nagyon fontos, hogy az anyára nézzenek, hát az szerintem katasztrófa, amikor már van olyan jó felkészültsége a szülészetnek, hogy kintről nézik a monitort, hogy az anyánál jól megy az NST. Vagy hogyha bemennek a szülőszobára, és óhatatlan, mert voltam úgy szülés mellett, hogy rajta volt az NST, és óhatatlanul, amikor csipogott, hogy mi összehúzódás van, én is mindig oda néztem. Én is minden. Mert hogy ez embert oda vonza a gép. Tehát belépünk, és a gépet nézzük, hogy hogy van. Nem, kérdezzük meg az anyát, hogy hogy van, kedves anyuka, nem? De hát ez a mindennapunkra is érvényes, nem? Hogy már az interneten keresztül élik sokan a közösségi életet. Tehát, hogy nyilván ezeket nem lehet teljesen kikerülni, de azért fontos, hogy az anyák egy olyan folyamatban vannak, amikor nagyon fontos lenne, igen, hogy ezeket meg tudjuk őrizni, hogy ő és a baba a legfontosabb.
És hát ugye nem csak ebben az időszakban segíti az Összhangegyesület a kismamákat, hiszen a további folyamatok során is nagyon nagy segítséget kaphatnak. Babamasszázsra gondolok itt például, vagy egyébként arra, hogy hogyan kell majd ezt az első 6 hetet túlélni.
Igen, ez is nagyon fontos. Van is egy kolléganőm, aki ezt tanulta is, meg ráadásul kisgyerekei is vannak, tehát, hogy aktívan is benne van a folyamatban, aki szokott babagondozást nagyon gyakorlatiasra véve, hogy tényleg, pontosan, hogy hogy fogod meg, hogy fogod bepelenkázni, hogy fogsz ezt csinálni, hogy fogsz azt csinálni vele, hogy fogod szoptatni. A szoptatásban is kérhetnek segítséget, bár nekünk nincsen IBCLC-s végzettségünk, de szoptatást tudunk támogatni, nagyon sokszor elég ez a tudás is hozzá, hogy a korszerű ismereteket megtanultuk többen is az Egyesületből, és azért így alaphelyzetben mi is tudunk segíteni abban, hogy kicsit megtámogassuk az anyákat, mert el lehet bizonytalanodni a különösen a sokféle információban. Most, akivel beszélgettem legutóbb, ő is mondta, mást mondott az egyik barátnőm, mást mondott a másik barátnőm, a szomszéd, a védőnő, stb., és itt most nem is akarok rangsorolni.
A kéretlen jó tanácsok jönnek.
Az utcaembere, igen, igen. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy valahol megtalálják azt a sávot, ami tényleg a babának is a legjobb, meg hogy nekik is a legjobb. Ez egy nagyon értékes felkészítő, szerintem nagyon fontos lehet. A baba masszázs is nagyon fontos. Ezt egy másik segítőnk, kolléganőnk csinálja. Ha annyit elmondok, hogy ugyanabból a szegmensből épül fel az idegrendszer, mint a bőr, akkor ezzel már nagyon sok mindent elmondtam, hogy mennyire fontos az érintés, hogy ezt megtanuljuk újra, hogy hogyan kell érinteni. Ezt azért szerintem azért a nők többségében jobban benne van, de egy kicsit a fiúknak is kell tanítani, hogy hogyan kell érinteni, de hogy itt a kisbabát, hogy nagyon fontos a minél több érintés. Azért is, ugye ők szeretnek is az anyatestén lenni minél többet, és ehhez akkor kapcsolom a hordozást, mert hordozási szakemberek is vannak az Összhang Egyesületben, mert van, amikor életmentő a hordozás. Mert hogyha van egy olyan baba, ugye még Ransburg Jenő fogalmazott így, hogy vannak több emberes babák is, és vannak, és nem azért, mert ilyenkor nagyon sokszor elbizonytalanítják az anyát, hogy elkényeztetted, rosszul csináltad, ezt rosszul csináltad, azt rosszul csináltad, amazt, és azért ilyen. Nem. Vannak olyan babák, akik több odafigyelést és több érintést igényelnek. És ez nagyon, nagyon fontos volt számomra, amikor az éjszakai gondoskodást elolvastam, nagyon sok minden információt olvastam már, meg nagyon sok információm volt, de ott voltak olyan mondatok, amik nagyon fontos és támogatóak voltak, hogyha egy baba többet ébred az idegrendszerének, arra van szüksége. És azok a babák, akik ébredhetnek, szopiznak, ott sokkal, sokkal kisebb az esélye annak, hogy bölcsőhalál előfordulhasson. Ugye ez egyértelműen kimutatott tény, hogy azok a társadalmak, ahol az együttalvás még él, ott sokkal kevesebb. Mert nem a légzésfigyelőre van szükség, mert a legjobb légzésfigyelő az anya.
Puha bőrének illatát. Neki én, és nekem ő az, kivel teljes a világ. Sokáig tartott, még eljött hozzám, de megérte ennyit várnom. Az élet sosem volt szebb vagy jobb, mint most, hogy vele Felül sarkon, csupa csoda kirándulás. Nem cserélném el senkivel, amit kaptam. Nekem jó így minden, amíg a gyermekem itt van, az életem szép, és minden rendben.
Igen, ezt egy védőnővel egyszer át is beszéltük az egyik riportban, hogy jó-jó, hogy van egy légzésfigyelőd, na de mit csinálsz, hogyha beriaszt?
Bizony. Azt mondjuk én gondolom, hogy nagyon fontos az az első segélytanfolyam, amit a védők szoktak csinálni, azt mindig javaslom az anyáknak. Még akkor is, hogyha nincsen nagy baj, de az is adhat egy támpontot, hogy tudja, igen, mit csinál, hogyha beriaszt. Mert hogy ott tenni kell, rögtön tenni kell, hogyha ilyen lenne. De így amikor egymás közelében alszanak, ugye azért vannak már olyan kis ágyak, amiknek le lehet venni az oldalát, még csak az sincs, mert van, aki ettől nagyon, nagyon óckodik, hogy a saját ágyukba fektessék a babát.
Bár hát nagyon sokszor a félelem miatt is csinálják, hogy nehogy ráforduljon apa, anya.
Nagyon fontos dolgokat tudni kell. Például van, amikor én is szembesülök vele, hogy egy anyától megkérdezem, hogy dohányzik-e a párja, és ha dohányzik, nem tudja, hogy nem szabad együtt aludni. Még csak egy szobában sem. Ez nagyon fontos információ, és ez így
és
jó
ugye
is,
ez
hogy...
miért van?
Hát azért, mert kilélegzi a nikotint. Hát ez ilyen józan parasztésszel is úgy gondolom, hogy ezért lehet. Hát, nyilván, ha iszik valaki, vagy hát remélem, hogy nem sok ilyen van, de előfordulhat, hogy kábítószerezik valaki. Nyilván akkor van veszélye. Az, hogy az anya mellett alszik, azért annak azért nincsen veszélye, mert hogy az ösztörök tényleg jól működnek. De tényleg ez is megoldás, hogy vagy egy öböl, vagy egy kis ágy, aminek levették az oldalát, és akkor ott alszik mellette, mert az meg nagyon fontos a szoptatás és az anya nyugalma miatt, hogy a közelben legyen. Mert ha neki még ha a szobában is van, de fel kell állni éjszaka szoptatni, felállok, megszoptatom, visszaaltatom, visszateszem,
nem is olyan visszafekszem. Az alvás minősége, ugye?
Akkor már én azért felébredtem, vagy vissza tudok aludni, vagy nem tudok visszaaludni, míg a lányomtól néha kérdeztem, amikor nálunk laktak, amikor kicsik voltak a babák, mind a két babánál, és akkor kérdeztem, hogy hányszor ébredtél éjszaka? Nem tudom, tényleg nem tudta. Mert csak szoptatott, és aludtak tovább. Szopival együtt, ami nem ördögtől való, mert hogy a babák így megnyugszanak, és a szopizás közben az anya is a nyugtatót kapja, tehát ő is vissza tud aludni. Tehát, hogy érdemes.
Ezekről egyébként gondolom beszéltek, hogy mi működik ilyenkor a szervezetben. Nem csak mondjuk szülés alatt, ugye, hogy mi termelődik, milyen fájdalomcsillapító termelődik ösztönösen, hanem hogy egyébként ugye később is.
Bizony. Hát ez is nagyon fontos, amire most rámutattál, hogy azért is nagyon fontos a természetes oxitocinnal szülni, mert hogy a természetes fájdalomcsillapítót is kap az agyból az anya hozzá, és ahogy egyre fájdalmasabb, vagy egyre gyakrabban jönnek, és egyre erősebbek a mély összehúzódások, egyre erősebb a fájdalomcsillapító, az endorfin hormon is. Míg nem, az állatkísérletek azt mutatják, hogyha mesterséges oxitocint kap az állat, akkor leáll a természetes oxitocin termelése. Tehát, hogy akkor nem termelődik a természetes fájdalomcsillapító sem, meg hogyha így visszakanyarodtunk ide, azért nagyon fontos, hogy amikor a baba megszületik, akkor csúcson jár az oxitocin, az endorfin, át van itatva a baba is ezekkel a hormonokkal, és nagyon könnyű az egymásra találás. Az anyának is, mert ő benne is ott van, meg a babának is. És sajnos nagyon megnehezítik ezzel az egymásra találást is, a kötődést is. Nyilván emberek vagyunk, mi sok mindent felül tudunk írni, mert az állatoknál nagyon gyakran előfordul, hogy a mesterséges oxitocin után nem táplálja a kiskölykét. mi emberek vagyunk, tehát túl tudunk ezen lépni, de nekem volt a gyakorlatomban olyan anya, aki elmondta, hogy körülbelül 3 hónap telt el, amikor úgy érezte, hogy úgy tudja szeretni, ahogy szerethette volna már az első pillanattól kezdve, amikor ha nem, nincs felgyorsítva, ha nem kitolják belőle. Úgyhogy ő neki ezek voltak a legfontosabbak a következő babánál. Ne gyorsít, ne indítsák, ne gyorsítsák, és ne nyomják ki a hasából a babát. És megélhette ezt, de amint a példa mutatta, azért emberként tudta, mert hát nyilván gondolzunk, igen, hát mint egy idegen babára is, ha ránézünk, akkor mosolygunk, nem kell, nem tudom, milyen csuda szép babának lenni, bár minden baba szép a maga módján, de hogy ott van, tehát hogy ezek benne vannak az ösztöneinkben, tehát nyilván egy anya is azért akárhogy is, de megszületett ez a baba, és persze, hogy nyilván oda teszi azt, amit tud, de hogy mennyivel egyszerűbb azt, hogyha a természet, a hormonok is ezt támogatják, meg mellé a megerősítése az anyának. Mert olyankor azért azt is elveszti, azt a hite, elveszti a hitet a testében. Mert hogy nem.
És ez nagyon fontos, igen, hogy mi, igen, tudjuk, mi képesek vagyunk,
igen,
erre.
Igen. Nekem volt sok olyan a gyakorlatomban, akik az első babát mesterséges segítséggel születhetett meg a babájuk, mármint maga a megtermékenyítés is, és természetesen sikerült a szülés, és nagyon jól, majdnem, hogy kicsit gyorsabban a kelleténél természetesen jött a következő baba, és nem egy ilyen eset volt, mert hogy elkezdett hinni és bízni a testében. Míg nem, hogyha ezt nem engedik, hogy ezt megélhesse, akkor nincs ott ez a tudás, hogy én meg tudtam szülni, meg tudom, és itt tényleg ne értsék félre azok, akiknek császármetszésük volt, mert én ugyanolyannak tekintem a császármetszést is, másképp nehéz. És van, amikor szükség van rá, van, amikor így lehet anyát menteni. Volt egy barátnőm, akiben harántban volt a baba. Milyen jó, hogy van császármetszés, mert ha nincs császármetszés, akkor se a baba, se az anya nem tudja túlélni. Tehát, hogy jó, hogy van, és legyenek büszkék ők is arra, hogy van egy kisbabájuk, vagy több kisbabájuk, úgy, de azért, hogyha egy mód van rá, akkor nem ez a természet rendje, de jó, hogy van, amikor szükség van rá. Csak kicsit többet alkalmazzák, mint amire szükség. Nem kicsit, nagyon, sokkal többet alkalmazzák, mint amire szükség lenne.
És mondjuk ebből is, ugye, hogy említetted egy kicsit korábban, ki lehet hozni a maximumot, tehát a bőr-bőr kontaktot.
Meg persze, lehet, abszolút. Sőt, hát meg a szoptatás. Persze. Ugye a szoptatással nagyon sok mindent lehet pótolni, hogyha erre így fel is készült, hogy hát még mindig dívik az elképzelés, hogy aki császármetszéssel szült, annak nem biztos, hogy lesz teje. Ez egy fals információ. Ha a méhlepény megszületik, akárhogy is, akár a hüvei úton, akár a császármetszésből, ez indítja el a tejtermelést. De azt is kell tudni, hogy nem fog, ezzel sajnos megint csőbe húzzák az anyákat, amikor elkezdik méregetni a babákat, mert az elején ez nem mérhető mennyiség. Nagyon fontosak azok a csöppök, amik ott vannak az elején a kolosztrum, ami, igen, ugye úgy is nevezik, hogy az első védőoltás, nagyon fontos, hogy megkapja, de nem mérhető mennyiség. Bárha gyakran van a baba rajta, még az, annak a mennyisége is növelhető, de egészen normális az is, hogy 48-72 óra is eltelik, míg valójában megérkezik a tej. De ez is nagyon jó az, hogy és ennek ellenére rátenni a merre szól, hogy ez is kell az információ meg a megerősítés, mert ha nincs információ, akkor azt mondja az anya, hogy hát úgy sincs tejem, minek tegyem rá. Tehát, hogyha valaki ezt nem erősíti meg, de hát ott van az a pár csöp, és azt le fogja nyelni, és ez az a bélrendszerében, ez fogja, egyszer egy állatorvos nő magyarázta el, hogy kinyílnak a bélbolyhok, és arra csukódnak be, amit megkap először. Ha tápszert kapott, az lesz az alap. Ha anyatejnek azt a pár csöppjét kapja, akkor az lesz az alap, és nem mindegy. Ugye most már ezt is nagyon tudjuk, hogy mennyire fontos a bélrendszer, az immunrendszerünknek az alapja és a nagy százaléka.
Még egy kicsit térjünk ki arra így a műsoridő vége felé, hogy lesz nektek egy tavaszünnep, ami miből áll és miért van?
Hát ezt a kezdeteknél találtuk ki, mert szerettük volna, mert hogy a megújulás, a születés azért valamilyen módon azért így a tavaszhoz kapcsolódik, és ilyenkor barkakaput viszünk a népkedbe. Van egy fánk ott, egy fűzfánk, ami ugye már a második, mert az elsőt összetörték, szétszaggatták, stb., de ez is benne van a folyamatban, hogy van, amikor hadakoznak az ellen, ami jó lehet. Ugye sok van ott a közelben vendéglátóhely, nyilván ilyenkor nem egészen vannak maguknál, akik ilyeneket csinálnak, mert nem gondolom, hogy egy épp észre ilyeneket csinálnának az emberek, de hát ilyen is előfordul. Na, lényeg az, hogy már újat ültettünk, de már ez is nagyon szép nagy lesz. Tehát ez a fűzfa, ami az összhangnak az életfája, és ide ehhez megyünk, ehhez, a tóparton van. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, 23-án 10 órától egy fűzfa barka kaput viszünk, amire felköthetjük a kívánság és a hála szalagjainkat, ki mire gondol. Ha előre szeretnének készülni az anyák a gyerekekkel, akkor lehet rá rajzolni, írni, vagy egyszerűen csak belegondolni, de mi is viszünk szalagokat, ha valaki elfelejtene, vagy nem vett, akkor ne tartsa ez vissza őket az ünnepségtől, tehát így a búj-búj zöldággal, vagy keresztül bújunk a barka kapu alatt, és akkor felkötjük ezeket a szalagokat. Az is nagy jelentőségű ebben a barka kapuban, hogy minden évben megcsináljuk, és utána az összhang ajtaja fölé tesszük. Ami tavalyról felkerült, azt levesszük, majd kivisszük a születéshetén a bábafához, ott kötjük fel az esőbeálló alá, és ez az új barka kapu kerül oda, és aki nem tudott eljön, az később is felkötheti a kívánság vagy a hálaszalagját erre a kapura. Nagyon szeretjük, mert hogy nagyon szívhez szóló szerintem ez a kapu.
Várlak vissza szeretettel, Ilika. Köszönöm, hogy lesz még bőven beszélgetésre való témánk, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a szülés-születés témakörében beszélgettünk Fejtnék Rajcsik Ilonával, az Összhang Egyesület elnökével, perinatális szaktanácsadóval. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Péderi Zsolt nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazin műsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Virág Nóra személyedzővel, hivatásáról, a női alakformálásról és az életmódváltásról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita. Alakformálás, fitness, speciális kezelések, életmódváltás, ezekről is beszélgetünk mai vendégemmel, szeretettel köszöntelek rádiónkban.
Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
Úgy tudom, te korábban aerobik versenyző voltál. Hogyan jött az életedbe a sport, és mikor kezdtél el ezzel foglalkozni?
Hú, gyerekkorom óta mindig mozogtam, és mindet kipróbáltam. Aztán a végén az aerobiknál kötöttem ki, ahol valahogy így megtaláltam magam, zene, mozgás, és ez egy szerelem lett. Közben elvégeztem a testnevelési egyetemnek az aerobik fitness edzői szakát is, és akkor mentek közbe a versenyzések, hát ezt így nagyon élveztem. Úgyhogy így indult ez a szerelem, és aztán így maradt is.
A család mennyire támogatott abban, hogy ezt az utat, ezt a hivatást választ?
A férjem is így mögöttem állt ebben, úgyhogy mikor a legkisebb lányunk 2 éves lett, akkor nyitottuk meg a stúdiót, és hát azóta működünk.
Ha visszatérünk még itt a beszélgetés elejére, aerobik versenyzés, akkor ez hogy nézett ki a te életedben? Tehát hogy kell elképzelni a te életedet versenyzőként? Mit jelentett a mindennapokban a felkészülés?
De mi nem voltunk olyan szerencsés helyzetben, mint aki a válogatottban volt, tehát nekem dolgozni kellett mellette, tehát dolgoztunk, és akkor minden nap volt egy 2 órás edzés körülbelül, hát majdnem minden nap, és így készültünk föl, mi csapatban versenyeztünk, 3-an voltunk, és akkor volt olyan, hogy egy benzinkútnak a tetején, a betonon hidegbe, nagy kabátba mindenbe raktuk össze a gyakorlatot, elég ilyen nomád körülmények között, de hát ennek ez volt a szépsége, szerintem, és így készültünk fel a versenyre, a versenyeinkre, és aztán úgy jöttek is a sikerek, ahhoz képest, hogy Eger kisváros, mégsem Budapest, mégsem tornászedzővel, ahhoz képest azért ott voltunk a csapat kategóriában, így az első 3-4-ben, abban az időben.
Amikor a testnevelés egyetemre jártál, akkor rögtön megfogalmazódott benned, hogy egy saját vállalkozást szeretnél majd a későbbiekben, hogy ezt az irányt választod, vagy még akkor nem tudtad igazán?
Még akkor nem. Gondolkodtam rajta, edző szerettem volna lenni, gyerekekkel foglalkozni, versenyzőkkel, versenyzéssel, csak aztán születtek a gyermekeim, és annyira megváltozott az egész versenysport, az aerobiknak a szabályai, minden, hogy utána már így valahogy így nem tudtam lépést tartani ezzel. Úgyhogy én ezt a részét így nem mondom, hogy feladtam, de így azt mondtam, hogy nem, és elkezdtem a hölgyeknek edzéseket tartani, csoportos edzéseket, Egerben is, Mezőkövesden is.
Úgy gondolom, hogy a legtöbben szeretnénk nagyon hamar eredményeket elérni. Te hogyan látod ezt a nőknél, azoknál, akik hozzád fordulnak?
Az az igazság, hogy vannak korosztályok, akik azért járnak edzésre, mert fittek, csinosak, szeretnének lenni, illetve a nők azok örök elégedetlenek, én azt látom. Tehát amikor valaki tökéletes, akkor sem tökéletes, nem látja magát annak, nem tudja elfogadni a saját maga testét. Én is mindig tökéletlennek láttam magam, hol itt volt egy picit több, hol ott volt egy picit kevesebb. Nyilván az étkezéssel vannak problémák, és látom is, hogy a fiataloknál ez már nagyon nehéz, mert nem tudnak tiszta tápanyagot bevinni a szervezetbe, és ezért a cellulit, a zsírszövet teljesen más a mai fiataloknak a felépítése és a testfelépítése. És arra visszatérve, hogy azért jönnek, hogy ők csinosak legyenek. És mindig meg szoktam fordítani, hogy mi lenne, ha azért járnál, hogy egészséges legyél. Az egészség az sokkal fontosabb, én úgy gondolom. Mindig kergetünk szerintem egy olyan képet, egy olyan álmot, amit lehet, hogy a mi testünkből nem lehet kihozni. Az eredményekben azért ez is nagyon számít, hogy mennyire tud következetes lenni a táplálkozásba, az alvásba, az életmódjába, hogy hogyan tudja ezeket beépíteni a mindennapokba.
Életmódváltás, akkor kanyarodjunk erre. Amikor elmennek hozzád segítségkérés gyanánt az emberek, akkor méréseket végzel esetleg, vagy mivel kezdődik az életmódváltó program?
Nálunk külön van az edzés, és külön van egy életmódváltó program. Nyilván ezt össze lehet kötni, és össze is kötjük, hogyha nálunk szeretne edzeni a vendég. Mérésekkel kezdünk, testsúly, BMI, ez a Body Mass Index, zsírszázalékot nézünk, izomtömeget nézünk, és összeállítok egy étrendet. Ez egy beszélgetés alapján. Lejegyzetelem, hogy ő hogyan étkezik. Kérek egy étkezési naplót, ami 3 nap hétköznap és a 2 hétvégi nap. Írjon mindent, amit elfogyasztott, amit ivott, mennyiségre, időben, és akkor ezekből én ránézésben megmondom, hogy hol van a hiba, és összeállítunk egy olyan étrendet, ami az ő személyiségére, az ő étrendjére, amiket szeret, azokra fog így korlátozódni, és azokat fogja enni, amiket szeret, illetve kiváltjuk azokat az élelmiszereket, amik nem megfelelőek, kicseréljük hasonlóra, ami egészséges. Illetve én még azt szoktam kérni, hogy amikor az étrendjét eszi, akkor fotózza le nekem a tányérját, és küldje el.
Erre a programra való átállás, vagy ráállás, ez mennyi időt vesz igénybe jellemzően, hogy beálljon az a változás, ami majd az eredményt hozza életmódjukban?
2-3 hétig én így szoktam ezt kérni, hogy küldjék a fotókat. Ha már látom, hogy el lehet engedni a kezüket, akkor már nem. Egy hónap minimum kell. De én azt látom, hogy amikor már így elindul a súly lefelé, na ott van az, amikor nemet kell mondani, mert visszacsúsznak az emberek. Szerintem ezek hónapok kérdése egyébként, illetve szerintem egy fejben egy mentális átállás, ami kell ehhez, hogy megértsék az emberek, hogy azt miért nem esszük, ezt miért esszük, miért kell a szervezetnek, mire van szüksége egyáltalán az emberi testnek, és hogy tényleg lehet finomakat enni úgy, hogy közben egészségesek maradunk.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Virág Nóra személyi edzővel hivatásáról, a női alakformálásról és az életmódváltásról beszélgetünk.
Speciális gépekkel, speciális eljárásokkal is dolgoztok. Hogyan kell ezt elképzelni, és mik ezek, amikkel ti alakot formáltok?
Az egyik gép, az a Power Plate gép, ami Hát elég messzire vezethető vissza. Egy orosz balettáncos tréningezte ilyen géppel a balettáncosait, és utána az orosz űrhajózás átvette ezt a gépet, illetve gondolom egy kicsit felturbózták, és arra használták, ez a 60-as évek, arra használták ezt a gépet, hogy amikor az űrhajósok a súlytalanságból ugye visszajönnek a földre, olyan szintű az izomsorvadás, illetve a csontsűrűség vesztés, hogy nem tudnak lábra állni sem, és ezért, hogy minél gyorsabban tudják őket regenerálni, ezért ezt a gépet használták, tehát ez úgy is működik, hogyha odatolták tolókocsival, és rárakták a lábát, és akkor szépen ezek a finom rezgések, ezek stimulálják az izomműködést. Ide vezethető vissza, nagyon sokan használják versenysportba, majdnem minden foci csapat, nagy foci csapat ezt használja, ott vannak a gépek a pályaszélén, azon melegítenek be, azon nyújtanak. Van a PowerPlate gép, aminek van egy nagy platója, ami rezeg. Három irányban rezeg, előre, hátra, jobbra, balra és fölfelé, lefelé, és ezek a pici vibrációk, ezek izom összehúzódást okoznak a testben. Tehát egy reflexszerű izom összehúzódás, ugyanúgy, mint a patella reflexnél. És mivel ezen a gépen állunk, vagy tenyerelünk, vagy fekvőtámaszt nyomunk, azokat az izmokat dolgoztatja, amelyik kapja a rezgést, és így nagyon-nagyon gyors lesz maga az izommunka, és nagyon gyorsan el lehet végezni az edzést, ezért csak fél óra az edzés, mert lefordítom a számokat, körülbelül 35 Hz az, amilyen rezgéssel edzünk. Tehát van kardioedzés, van súlyzós edzés, van pilateshez hasonló edzés, tabata edzés, nyújtó edzés, és 35 Hz-en dolgozunk általában, ami azt jelenti, hogy egy másodperc alatt 35 rezgést ad át a gép a szervezetnek, és 35 izom összehúzódással válaszol a szervezet. Tehát mondjuk egy guggolásnál azért több izom bekapcsolódik, de olyan, mintha egy másodperc alatt 35-ször guggolnál le meg föl, ami így lehetetlennek tűnik, de ilyen pici izommunkák sorozata igazából az edzés. Használunk súlyzókat, különböző ellenállásokat, gumikötelet, lábsúlyt. Zenére dolgozunk. A regenerálásban is tudjuk használni.
Sportolóknál, vagy egy izomsérülésre is hatékony lehet a gép?
Sportolóknál is. Volt olyan kézilabdásom is, atléta is, akivel dolgoztunk együtt, birkózó is volt, kettő is, akivel dolgoztunk együtt rehabilitálásba. Szépen visszaerősítettük azokat az izmokat, ahol sérülés volt. Illetve kismamákkal is foglalkozunk, az ő rehabilitálásuk is ugye nagyon fontos. Ez a postnatal tréning, és így nagyon gyorsan lehet regenerálni a kismamákat úgy, hogy közben szépen visszanyerik az alakjukat is, mert szépen becsempészük a regeneráló gyakorlatokat a fél órás edzésbe, és akkor így két legyet üzünk egy csapásra.
Kimondottan csak ezzel a géppel dolgoztok, vagy van mellé téve még olyan edzésforma, amit a kismamáknak vagy a már szült nőknek javasoltok, és azzal együtt kombináljátok az edzéseket?
Amikor várandós egy anyuka, akkor a gépet nem használjuk. Nincsenek rá sztadik, mert nyilván nem kockáztatott senki, hogy ilyen vizsgálatokat végezzenek. Ezért, hogyha kismamával dolgozunk, akkor nem kapcsoljuk be a gépet. És amikor már megszült, akkor pedig igen, akkor pedig nagyon jó hatással van. Volt olyan kismamánk, aki mindig hozta a piciét, és nem is tudom, több mint fél évig föl volt kötve rá egy ilyen kenguruba, és szépen ők ketten edzettek. És aztán oda szokott a kisfiú is, és utána ott támolyolgatott, amikor már jött-ment, és nagyon sokáig jártak így, megjárnak. Úgyhogy minden megoldható, és egy fél óra, úgyhogy nem kell sokáig távol lennie az anyukának. De azt szoktuk javasolni egyébként, hogyha tehetik, akkor egyedül jöjjenek, mert kell az az én idő, amikor csak magával foglalkozik, amikor amikor ki tud kapcsolni, amikor felnőttek közt van.
Szülés után mennyi idővel érdemes elkezdeni, vagy mennyi idővel utána lehet egyáltalán elkezdeni egy ilyen edzést?
Ahogy a nagykönyv írja, egy 6-7, a 6-7-es kontroll után már lehet jönni, normál szülésnél, és ha nem volt komplikáció. Egyébként a császármetszésnél meg az orvos fogja javasolni úgyis, hogy melyik az az időpont, amikor elkezdheti. Itt ugye nagyon kell figyelni.
Ha jól tudom, akkor gyógytornásztal is dolgoztok együtt. Hogyan néz ki a közös munka?
Folyamatosan ott van. Úgy lehet vele edzeni, hogy ő is belecsempészi a rehabilitáló gyógytornász gyakorlatokat, tehát hogyha valakinek fáj a válla, akkor olyan gyakorlatokat rak bele az edzésébe, hogy mindig maradjon idő arra, hogy például a vállat is regenerálják, vagy a csípőt, vagy a hasizmot.
Milyen más gépekkel vagy géppel dolgoztok még?
Van egy alakformáló gépünk, ez az LPG gép, ami nagyon-nagyon szépen tudja formálni az alakot, ott nem kell mozogni, ott feküdni kell, és ez egy francia technológia, egy francia gép, arra találták ki, hogy a kötőszövetet edzi végül is, a zsírszövetet, illetve a cellulitot tünteti el, a zsírszövetet szépen kidolgozza a sejtekből, a zsírt, és a nyirokrendszeren keresztül pedig kimosódik, nagyon sokat kell inni. Egyébként is nagyon sokat kell inni, de a kezeléseknél még inkább. A végén mindig van egy feszesítő program, ami visszafeszesíti a bőrt. Nyárra akar mindenki szép lenni, és én szoktam feltenni a kérdést, és kinek akarunk mi tetszeni? Azt szokták mondani, hogy magamnak, mindenki másnak szeretnénk tetszeni, és mindenki másnak szeretnénk megfelelni. Szerintem ezért van ez a nyárra, nehogy azért így szégyenbe maradjunk, hogy egy kis narancsbőr van a lábunkon, de hát így vagyunk összerakva. Vannak, akik egész évben járnak, és egész évben foglalkoznak a testükkel, az alakjukkal.
Te is azt ajánlod, hogy rendszeresítsük a testmozgást.
Ezt mindenképpen. A kezeléseknél pedig, hát ez most van, aki csak nyáron fog jönni. Valaki folyamatosan jár, de hát, hogy erre nincsen recept. Az edzés az egészség miatt is, illetve, hogy megtartsuk azt, amit felépítettünk, és azért lenne az LPG-nél is érdekes az, hogyha fenntartó kezelések akár egy hónapban csak egyszer vagy kétszer eljönnének, és akkor szépen szinten tudnák tartani azt az alakot, amit elértünk. Az LPG-nek van arckezelése, amit nagyon szoktak szeretni.
Öregedés elleni, vagy ráncok elleni esetleg arckezelésekről van szó?
Minden korosztálynak, illetve bőrtípushoz működik. Úgy kell elképzelni, hogy van egy kezelőfej, ami vákummal dolgozik, szakaszos vákummal, de hogy ilyen nagyon picit megemeli a kötőszövetet ez a vákum, és van két ilyen kis lapocska, ami így csipkedi az arcot, és ez a kötőszövetet edzi, illetve a bőrben a kollagén termelést, és akkor lemegy a kezelés, és utána van egy kis ilyen kis kényeztető, lazító masszázs, arcmasszázs.
A gyerekeidről meséltél egy picit a beszélgetés elején. Irányítod őket azért a sportra, vagy nem nagyon kell irányítani, hanem ők maguktól is mozgékony életet élnek?
Ez benne volt a levegőben. Szerintem. Pici koruktól látták, hogy én futok, edzek, mindig figyeltem ezekre, és ők is sportoltak. A nagylányom, ő 23 éves lesz most már, és ő atlétikázott. Színésznek szeretne állni, és egy színjátszóba elkezdett játszani, meg Pestre került, és akkor ez így abba maradt. Illetve a pszichológia vonalán indult el. A középső lányom, ő meg a tánc. Ő hip-hopozik, és most már ő is edzősködik, meg felkerült ő is Budapestre, úgyhogy az ő életét az igazából ezt tölti ki. És a Nadine, ő még 11 éves, és ő is táncol.
Kívánok sok sikert a jövőben is neked. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Thank you.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Virág Nóra személyi edzővel, hivatásáról, a női alakformálásról és az életmódváltásról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,